Te benned bíztunk elejétől fogva. Kedves hallgatóink, a Református Egyház fél óráját hallják.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Ez a hét a házasság hete. Néhány éve kezdeményezték ezt az ünnepet. Az egyik cél az volt, hogy az egyre jobban terjedő és felszínes Valentin napját megtöltsék tartalommal. A Szent Gáli házaspárral beszélgetett Vörös Virág.
Mióta tart a házasság?
26. éve. Tavaly volt a 25. házasság.
Nekem 40-nek tűnik, de Nóri szerint még csak 25, úgyhogy...
Ez jó.
Ilyenkor a feleségek meg szoktak sértődni.
Jaj, de úgyis Istenem.
Hát mert ismerem a férjemet, és ismerem és szeretem a humorát, és tudom, hogy mi a humor és mi a komoly.
Úgy indult, ahogy minden fiatal, tehát megismerik egymást, egymásba szeretnek, és úgy gondolják, hogy együtt szeretnék az életüket tölteni. Én inkább azt mondom, hogy hogyan alakult utána, úgy az az érdekes. Tehát bennem volt akkor egy indítatás, hogy valamilyen módon azért egyházi esküvőt is kellene kötni, nem csak polgárit. Ez a családi neveltetésemből adódott. Nóriban ez kicsit később fogalmazódott meg, úgyhogy amikor a 10 éves házasság évfordulónk volt, akkor kvázi még egyszer házasságot kötöttünk, akkor Nóri is megfogadta azokat a fogadalmakat, amit annó nem tett meg. És ezt azért mondom így, mert 25 év után azt mondtam, hogy nagyon boldog házasságban élünk, és ez innen indult, hogy az Isten jelen van a mindennapi életünkben. Hogyha ez nem volna így, akkor valószínűleg nem volna 4 gyerekünk, meg nem lennénk ilyen mosolygósan 25 év után.
Nem hívő családból jöttem. Én nekem gyakorlatilag a férjem kapcsán is találkoztam a hittel. A házasság kötés volt az első olyan aktusa az életünknek, meg az én életemnek is, amikor az Istennel találkoztam. Hát aztán a később életünk úgy alakult, hogy megmérettünk, és igen, csak nehéz időszakok következtek ugye a harmadik gyerekünk kapcsán az életünkben, amikor aztán igazából lelkifogódzót csak a Istenben nyertünk, és azt gondolom, hogy a igazi hitünk az innen datálódik. Hát az első két gyerekünkkel nem volt semmi probléma, és a harmadik gyerekünk betegen született, egy elég súlyos szívhibával született, aminek kapcsán ugye az első 2 éve a gyereknek egy állandó bizonytalanságba telt, és egy állandó félelembe részünkről, hogy elveszítjük. Nagyon nehéz időszak volt ez lelkileg elsősorban, ami viszont azt gondolom, hogy nagyon nagy hozadéka volt a kapcsolatunkban is, és az Isten hitünkben is. Ahogy ezt végigcsináltuk, amilyen támaszra, segítségre találtunk barátaink között, az minket nagyon megerősített. Ez mind a kettőnknek egy alapélmény a házasságnak és a kapcsolatnak.
Gyakran megtörténik az, hogy egy ilyen próbatétel során pont, hogy nem bírják ki a felek, és pont, hogy negatív hatással van a kapcsolatra.
Hát igen, de az ilyen helyzetek az mindig ugye egy választóvíz, hogy az ember vagy Istenhez fordul, és akkor egy nagyot tud lépni, vagy pedig elfordul tőle, mert azt gondolja, hogy ha őt valaki sújtja ezzel, akkor ő azzal nem kíván semmilyen közösségben élni. Nyugodt élet körülmények között az ember nem nagyon lesz hívő. Tehát nincs szükség egyszerűen Istenre. Kérdezett helyzetek kellenek, és ott dől el, hogy erre megyek, vagy arra megyek, közeledek, vagy távolodok. Hát mi nagyon gyorsan, ha úgy tetszik, eldöntöttük, hogy melyik irányba megyünk. És azt gondolom, egy normál szülő azt nem nagyon tudja feldolgozni, még az, hogy beteg a gyereked, az, hogy elveszítse a gyerekét, abba meg lehet őrülni. Tehát, hogyha valaki hit nélkül átél egy ilyesmit, akkor a megőrülést úgy értem, hogy depressziós lesz, elfordul, ha keserű lesz, gyűlölködő lesz, stb. És tudtuk, hogy mi nem leszünk ilyenek, ha így alakul. Szerencsére nem így alakult. És ez tényleg így, hogy a Nóri mondja, hogy én is személy szerint onnantól érzem azt, hogy minket már nem lehet elválasztani. És ez volt mondjuk 20 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel, 18 évvel ezelőtt.
Na miért is addig?
Hát addig szerettük egymást. Én szerettem, hogy milyen szép csinos feleségem van. Csak ugye pontosan ezért kell a hit, mert a csinosság, az a fajta szépség, amit egy fiatal ember lát a feleségében, azért az egy idő után elmúlik. És így, hát ilyen 50 éves koromra értettem meg talán, vagy kezdem megérteni azt, hogy valóban, hogy ha az Isten nincs jelen a házasságban, akkor az a házasság megkopik. Ugye mi nem csak arra szövetkeztünk, hogy ebben a világban jól éljünk, legyenek gyerekeink, hanem arra is szövetkeztünk, hogy közösen eljussunk Istenhez. Ha úgy tetszik, egymást elvezessük Istenhez. Az ember úgymond őrült szerelmes, és aztán az szépen úgy megkopik, és hát jobb esetben átmegy egy ilyen szeretetféle valamibe, és akkor békésen egymás mellett élnek, és esetleg akkor jönnek rá, hogy ki volt a másik, amikor eltemetés utána. Mi szeretnénk ezt meg megélni. Nem akkor szeretnénk rájönni arra, hogy ki volt a másik, amikor eltemettük, hanem még a mostani életben. És ez csak úgy lehetséges, hogy együtt megyünk Isten felé, és éppen ezért azt gondolom, hogy tényleg sokkal jobban szeretjük egymást, mint 25 évvel ezelőtt, amikor őrülten szerelmesek voltunk. Most nem vagyunk őrülten szerelmesek, de sokkal jobban szeretjük egymást.
És mi van azokkal, akik már hitben indulnak neki a házasságnak, és mégsem sikerül?
Azokkal az van, hogy nem volt szeretet. Szeretet soha nem hal meg. Ha meghal, akkor nem volt. Tetszettek egymásnak, valamiféle érzelmeket éreztek egymás iránt, de nem volt az a szeretet, ami Istenből táplálkozik. Az emberi szeretet az mindenhol kevés, az elmúlik, és éppen ezért nem szeretet igazából. Lóri 25 évvel ezelőtt egy 80 kilós fiatalemberhez ment hozzá, most pedig egy 120 kilós férje van. Most ezt a változást úgy megélni, hogy még jobban szeressem a 120 kilóst, mint a 80 kilóst, ehhez kell valamilyen tartalék, ahova lehet nyúlni. A jobb eset az, hogy elfogadják egymást a házaspárok azzal, hogy hát már nem olyan, mint volt régen, de itt nem erről van szó, hogy most ezt elfogadom, hanem arról van szó, hogy a szeretetem a másik iránt naponta növekszik. Ez nem működik Isten nélkül, egészen biztos.
És viszont meg is tenne bármiféle jellegű változás tolerálható?
A tolerálás nem jó szó, mert amikor azt mondom, hogy tolerálom, akkor azt jelenti, hogy nem tetszik a dolog, de hát kénytelen vagyok elfogadni. Mi pedig úgy próbálunk élni, hogy nem azt mondom, hogy nem tetszik, de elfogadom, hanem tetszik. Hát mint ahogy egy szülő is, hogy a gyerekét mindig szépnek látja, ezt a fajta érzést kell a házaspároknál is megtartani.
Illetve a tolerancia az nem ebben nyilvánul meg, csak hogy elfogadom. Tehát van, ami nem tetszik, és azt meg kifejezésre juttatom, és ez az állandó alakítása végül is az embernek, az a másiknak, a szeretettel, tehát semmiképpen nem erőszakkal, semmiképpen nem fölénnyel, hanem azzal, hogy megértetni vele bizonyos dolgokat, és megpróbálni mindig fejlődni egy kapcsolatban. Egyébként ez nem egy konfliktus nélkül, tehát én azt gondolom, hogy a hívő emberek házassága sem konfliktusmentes, de az, hogy egy kommunikáció állandóan fönn maradjon, az, hogy a törekvés, a jobbításra, a fejlődésre az mindig benne legyen, és nem az, hogy egy idő után az ember azt mondja, hogy passz, kész, akkor én már nem akarok semmit, hanem akkor tovább állok, és egy újat próbálok. Ez nálunk nincs, ez föl sem merül. Tehát mindig az merül föl, hogyha valami probléma van, akkor azon úgy tudjunk túljutni, hogy gyakorlatilag ezzel a kapcsolatunkat is továbbfejlesztettük, egy magasabb szintre emeltük, hogy ezen is túlléptünk már. De ez mindig kell egy állandó kommunikáció.
Mi van akkor, hogyha nem működik ez a kommunikáció? Tehát, hogy a másik visszavonul, akkor mit lehet csinálni?
Tehát én azt gondolom, hogy ehhez szükséges az, hogy ismerje az ember a másikat, annak a személyiségét. Tehát nálunk ez úgy működik, hogy akkor az ember egy kicsit kivár, és próbálja megtalálni azt a bizonyos helyzetet, aztán azt az megfelelő időt, amikor meg lehet beszélni ezt a szituációt. Mindig ugye az idő meghozza, hát ugye amikor benne van az ember a konfliktusban, akkor először is nagyon másképp látja a helyzetet. Uralja az érzelmei, az indulatai, tehát nem is elvárható, azt gondolom, hogy egy konfliktusban az ember tisztállása, a saját maga pozícióját főleg, de a másikét se feltétlen. Ilyenkor sosem az alapvető szeretet kérdőjeleződik meg, hanem egy adott helyzetben nem értünk egyet, másképp gondolkodunk. Akkor az ember mindenki próbálja magába tisztázni, hogy most akkor én ezt miért gondolom így, ő miért gondolja úgy, most hogy lehetne ezt valami közös pontra hozni, és aztán adódnak olyan helyzetek, hogy kis idővel ezt le lehet tisztázni, és azt gondolom, hogy kell is. Tehát egy konfliktusra sose lehet úgy átlépni, hogy azt nem beszéltük meg, és nem tisztáztuk, mert az előbb-utóbb újra megismétli magát, és akkor meg még rosszabbul éli meg az ember, mert azt érzi, hogy ez már ugye volt, ez már nem először történt meg, és hogy ez még egyszer megtörténhetett.
És eddig minden konfliktust előbb vagy utóbb megbeszéltek?
Igen. Hát utóbb, persze. ha az ember elkezd olvadni egy szituációból, és akkor beleütközik, hogy a másik épp durcáskodik, akkor ez egy lefelé menő dolog, akkor egymást erősítjük és levisszük. De hogyha a másik tényleg úgy viselkedik, mint hogy az Isten, hogy te most lehet, hogy durcás vagy, de én akkor is szeretlek téged, és te amint az első jelet mutatott, tapasztalod, hogy én itt vagyok, stb., akkor így ki lehet jönni ebből könnyedén. Tehát ez fontos, hogy ha az egyik valamilyen módon belekerül egy ilyen lefelé menő dologban, akkor ott kell, és valóban nem kell ráakaszkodni, nem kell okítani, csak az kell, hogy érezze, hogy én itt vagyok melletted akkor is. És holnap is itt leszek, és akkor is szeretlek, ha te itt durcáskodsz össze-vissza. Én vagyok a durcáskodó, Nóri pedig az Isten, aki kirángat ebből.
Ez igen.
Én vagyok az, aki nem bírja ezt a feszültséget, és előbb-utóbb. Minden addig ügyeskedik, ameddig ezt valahogy feloldjuk.
Én sem így éltem 25 évvel ezelőtt. Tehát nekem is inkább csak ilyen érzéseim voltak. Az, hogy mi hívőké váltunk, ma már mondhatom azt, hogy hívőké váltunk, az közösen történt.
És sosem volt olyan, hogy nem mindig sikerült ezen olyan flottul túllépni, mert azért annyira emberi, amikor az ember igen. Ugye ezt...
De nagyon gyakran, tehát azt kaptuk elvként. Ne feküdjünk le úgy, hogy nem békülünk ki. Most mi ezt nem tudtuk megvalósítani, főleg miattam. Tehát én nehezebben lépek ki egy szituációból. Pontosabban olyankor is, amikor már azt gondolom, hogy már régen megbocsátottam, de még hangulatilag nem tudtam túlépni rajta. Aki ezt meg tudja valósítani őszinte lélekkel, hogy valóban minden este úgy feküdjön le, bármi is történt aznap, hogy mi házastársak vagyunk és egymáséi vagyunk, én azt gondolom, az egy nagyon nagy dolog. Nekünk azért ez még nem sikerült.
És akkor ilyenkor, amikor mégis sokáig így elszöszmetül az ember a hangulati kis ingadozásaival, akkor aztán hogy próbál ebből kilépni?
Hát úgy, hogy a Nóri mondja, hogy ne hülyeskedjek, és akkor abba hagyom a hülyeskedést. A házasságban is, meg másban is, tehát az az alapszabály, hogy először meg kell fogalmazni bizonyos kötelességeket, amit az ember lehet, hogy először külsőként él meg, de meg fog érlelődni benne az, hogy ezt meglátja ennek majd az értelmét. A házastársi hűségnek az egyik alapszintje, hogy azért vagyok hű, mert ezt megfogadtam az Isten és az ember előtt, ugye, amikor a házasságot kötöttünk. Aztán, ahogy az ember halad előre, ugye a kísértések is már egyre ritkábbak, ugye az életében, hogy halad, akkor megért, hogy ez micsoda pozitív dolog. Tehát mennyivel rossz lett volna, hogyha kalandozunk jobbra-balra és konfliktusok, stb. Tehát az, hogy mi hűségesek voltunk 25 éven át, ennek óriási gyümölcse van. És most látom 25 év után, hogy ez piszok jól ki van találva így. Tehát most azt gondolom, hogy abba próbál a nem hívő világ minket beleszorítani, hogy hát igen, ezek ilyen szép lelkek, akik ilyen morálisak, hogy vannak elveik, és akkor azzal szerint élnek. De nekünk nem elveink vannak, hanem az Istent kell választani, és abból következik utána minden.
Foglalkozás szerint közgazdász voltam valamikor, de hát a második gyerek óta gyakorlatilag családanya vagyok. A családdal foglalkozom, és a gyerekek nevelésével, illetve annak a háttérnek a megteremtésével, ami kellett ahhoz, hogy a férjem azért nyugodtan el tudja végezni a munkáját. Két nagyfiunk az egyetemista, a kislányunk az most fog érettségizni, és gyógypedagógus szeretne lenni, és a kisfiunk az általános iskolás.
Soha nem volt tényleg olyan a 26 év alatt, hogy megbicsaklott volna ez a egymásra való odafigyelés?
Olyan soha nem volt, hogy azt gondoltuk volna, hogy ennek a kapcsolatnak véget kell vetni. Számtalanszor előfordult, hogy a kislányunk, ha hallotta arról, hogy valakik elváltak mondjuk a baráti körben, akkor mindig odabújt, hogy ugye ti nem váltok el. És tudtuk mondani őszintén, hogy nem, hát ez föl sem merülhet, természetes. De rengeteg konfliktussal volt terhelt, az természetes. Egyébként a baráti körünkben van sok példa arra is, hogy elváltak, de szerencsére van sok példa arra, hogy együtt élnek. Békességben, boldogságban élnek együtt, és nem hívő emberek, tehát nyilván valamilyen szinten enélkül is működik a dolog. Minket ez táplál, az Isten hit.
Szóval akkor 26 év után is van még boldog házasság.
Hát 40 az a 26, de van igen.
Sokszor szegezték már nekem a kérdést, no és mit gondol a református egyház a válásról? Erre nagyon nehéz a feleletet megadni. Mert a református egyháznak nincsen tanítóhivatala. Nem létezik olyan fajta közös és mértékadó megfontolás minden kérdésről, mint a római egyházban. A református egyház a Bibliát tekinti alapelvül. Csak az alapvető hitéleti és erkölcsi elveket fogalmazza meg a helvéd hitvallás és a második Heidelbergi K.T., De ezek előtt, a művek előtt is ott olvasható az az alázat, hogy aki jobbra tanít, aki még igazabbul megért Isten tanítását, azt készséggel követjük. Nem lehet tehát bebetonozott módon véleményt alkotni olyan társadalmi normákról, amik sajnos változékonyak. A válás tragédia. Ezt az is tudja, aki benne van, és az is, aki kívülről nézi. Nem lehet azonban a fejünket a földbe dugnunk, és úgy tennünk, mintha az elvált emberek az egyház szempontjából nem is léteznének. Ezért hozták létre azokat a csoportokat, amelyekbe elvált embereket hívnak, olyanokat, akiknek hajótörést szenvedett az életük, hogy jobban megismerjék önmagukat, és helyre jöjjenek. A válóháló felelősével, Paksi Sándorral beszélgetett Vörös Virág.
Abban a közösségben, amelyikben én egy ideje tag vagyok, volt 6 évvel ezelőtt, amikor először a lelkipásztorom megkért arra, hogy vezessek egy olyan kört, amit úgy hívtak, hogy válóháló. Ez azt jelentette, hogy olyan embereket hívtunk meg, akik már elváltak, többnyire olyanok, akiket a partnerük otthagyott, és velük kezdtünk el egy ilyen egyéves tanfolyamot. Ez úgy néz ki, hogy a hétnek egyik estén jövünk össze, általában pénteken este, körülbelül 2 órás időtartamra, amikor egy olyan DVD-t hallgatunk, megnézünk meg, amelyeket külföldről kaptunk. Ezen pszichológusok meg lelkészek mondják el a véleményüket a válással kapcsolatos dolgokról. Miután ezt meghallgattuk, akkor beszélgetünk róla. A váltó dupla a második heteken pedig egy bibliai történetet vettünk elő, ami kapcsolódik szorosan ahhoz a témához, amiről beszéltünk, ami például az, hogy egyedül lét, vagy depresszió, vagy új kapcsolat, vagy gyereknevelés. Tehát egy történetet vettünk a Bibliából, és ezt a történetet felolvastuk, és aztán együtt megbeszéltük. Az alkalmak nem prédikációról szólnak, hanem beszélgetésről. Az a tapasztalatunk, hogy az embereknek sokkal inkább arra van szükségük, hogy valaki meghallgassa őket, mint arra, hogy valaki prédikálja vagy tanítsa őket. Ezeknek az embereknek időre van szükségük, és ennyi idő a lelkésznek sem, meg a gyülekezet tagjainak sem áll a rendelkezésére. Itt viszont mi ezzel töltjük az estét, süteményezünk, kávézunk, beszélgetünk, és meghallgatjuk egymást, és elmondhat mindenki mindent, ami a lelkét nyomja. Vannak témáink, vannak előadások, vannak ilyen fontos témák, mint például a hogyan foglalkozunk a depresszióval, hogyan foglalkozunk az énképpel, gyereknevelés, mit lehet csinálni egy egyedülálló szülőnek a gyerekével, pénzkezelés, vagy párválasztás, ha esetleg valaki újra akar párt választani biblikus módon, vagy szerepek, férfinő szerepek, hogy mire kell készülni egy új kapcsolatban. Vannak külön alkalmak, amikor viszont ezekről van szó, és erre külön el lehet jönni, és ezt meg lehet hallgatni. Van egy közös játékunk, ami olyan, hogy mindenkinek a mellette levőről kell mondani 3 jó dolgot, 3 jó tulajdonságot, akár külsőt, akár belsőt, meg saját magáról is. És amikor ezt a játékot legelőször játsszuk, amikor legelőször találkozunk az emberekkel, akkor szinte tipikusan mindig az történik, hogy minden gond nélkül mondanak 3 jó tulajdonságot a mellettük ülőről, annak alapján, hogy az hogy néz ki, de amikor magukra kerül a sor, akkor maximum annyira futja, hogy hát nem is tudom. És akkor segítségképpen azt mondjuk, hogy akkor egyet mondjál, akkor hát akkor egyet sem tud mondani. Annyira tönkre megy az én képük, annak eredményeképpen, ahogy a párjuk, férjük, feleségük bánt velük, illetve amint keresztül mentek ezt megelőző időszakban, hogy gyakorlatilag alapozni kell szinte nulláról.
Azért valószínűleg az is a probléma, hogy már eleve a házasságban nem szoktak túl felkészültemre lépni, nem?
Igen, ezzel 100%-ig egyetértek. Hozzuk magunkkal a génjeinkkel, vagy a családunkból, nem tudom pontosan, és amikor 2 rossz színképű összeházasodik, akkor az egy taposó akna, az garantáltan csődbe tud menni, csak időkérdése. Meggyőződésem az, hogy a házasságoknak jelentős része tényleg nem azért megy tönkre, mert alkalmatlanok az emberek, úgy önmaguknál fogad, hanem azért, mert nem tudják, hogy mit vállalnak. Nem tudják, hogy miben mennek bele. Az alkalmakon sok nő van, mert olyan jelenség az, hogy a férfiak ott adják a feleségüket, a nők egyedül maradnak, és jönnek az alkalomra vigasztalódni. Akkor előjön bennük az összes gyűlölet a férjük iránt, ami valaha bennük volt, hogy ez a itt hagyott, és még a pénzt is elvitte, és még a gyerekeket is viszi, és még ezt akar, meg azt. Ezt tiszteljem. Hát ez teljesen kizárt. Ez teljesen vegyes a felállás, tehát vannak keresztények is, és minden felekezetből jönnek, hála Istennek, vannak reformátusok, vannak evangélikusok, vannak baptisták, római katolikusok is, és természetesen vannak nem hívők is. Hát ami segítséget tudunk adni, azt folytatjuk. Thank you.
Most a következő hét református eseményeit, híreinket hallgassák meg.
A házasság hete alkalmából szervezett programokat ajánljuk először a figyelmükbe. Elköteleződés a szeretetre, a hűségre és a megbocsátásra címmel tart három alkalommal előadást Pálhegyi Ferenc február 10-től 12-ig, minden este 6 órától Budapesten, az 5. kerületben a Váci utca 33 szám alatt. Farkas Zsolt és Várnagy Andrea a zongoraművész házas párat koncertet február 13-án 18 órától a Pirinszky János Irodalmi Kávéházban a Váci utca 33 szám alatt. Február 14-én 14 és 17 óra között a Deák téri evangélikus templomba betérő házaspárok megerősíthetik házassági fogadalmukat, 17 órakor pedig ünnepi istentiszteleten áldják meg a jelenlévő házaspárokat. Rólad, rólam és róla, aki minden szeretetek mestere címmel, pódiumest lesz Kéri Kitti és Oberfrank Pál színművészek közreműködésével, február 14-én este 19:30-tól Budapesten a Villányi út 5-7 szám alatt. Debrecenben február 12-én 17 óra 30 perckor nyitja meg a házasság hetét Püski Lajos és Gály Judit. Levetítik a Tűzálló című filmet. Február 13-án 14 órától házaspárok beszélnek kapcsolatukról Hullámozó házasság és intimitás, szexualitás címmel. 40 órás internetes lelki gondozói alapképzést indít a Református Missziói Központ és a Gyökösi Endre Lelki Gondozó és Szupervíziós Intézet. A képzés várható kezdési időpontja február 22-e. Jelentkezni február 18-áig lehet közép, illetve felsőfokú végzettségű internet hozzáféréssel rendelkező egyháztagoknak rövid életrajz és lelkészi ajánlás beküldésével. 100 éve született Jó Sándor pasaréti református lelkipásztor, akiről február 14-én a 9 órakor kezdődő istentiszteleten emlékezik meg a kecskeméti gyülekezet.
Hallgassuk meg Isten szavát János evangéliuma 10. fejezetének 10. verséből. A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Mi az élet? Ritkán tesszük fel ezt a kérdést. Éppen ezért érthetetlen mennyiségű közhely hangzik el az életről. A magam számára a következőképpen fogalmaztam meg. Ott van élet, ahol rugalmasság és rend van. Mert az élet alapvetően mindig születik, szinte kilő, lesz, és nem egy általunk megadott rend szerint alakul. Mégis az élet alapvetően partok között és rendben létezik. Ha ezt nem akarjuk elhinni, akkor is a születés és a halál két mesdjéje közé rendeződik bennünk minden. És ha életünk elhagyja medrét, ha megszűnik rendben létezni, akkor a káosz felemészti. A rend és a rugalmasság kettősége jellemzi az életet. Ma az életet vagy törvényekkel, vagy a szabadság feltétlen tiszteletével akarják védeni. De mind a kettő zsákutca. Jézus mindig a törvények elé helyezte az élő embert, az élő világot. Az élet önmagában szép és segítendő. Nem teológiai okokból, nem ezért meg azért segített betegeken, bajba jutottakon, hanem azért, mert szerette őket, és mert szép. Mi az élet számunkra? Mostanában sokszor találkoztam kénytelen, kelletlen a rákkal, mint betegséggel. Láttam az emberi testet, amint csont és bőr. És tapasztaltam az orvostudomány határait. Szörnyű látni, hogy mindenki fél és kerülgeti, mint forró kását azt a mondatot, hogy nincs tovább. Ha nem tudjuk, mi az élet, akkor azt sem merjük kimondani, hogy halál. Hozzátartozók, orvosok együtt ördögi körbe kerülnek, kiszolgáltatva a gyógyító eszközöket gyártó világnak, a tárgyaknak, és csupán azt látják feladatuknak, hogy mindent megtegyenek egy adott kereten belül a földi élet hosszúságának, lehető leghosszabb kitolásáért. A rák jelképesen teljesen behelyettesíthető a rablóval, aki azért jön, hogy lopjon és öljön. Nem csupán elvesz valamit, ami pótolható, hanem alapvetően a pusztulást akarja. Miközben azonban pusztít, maga is elpusztul. Elveszi az életet és meghal. Ha valami nem a halált, hanem a meghalást hozza el, az sokkal rosszabb. Az maga a pusztulat. A rák burjánzik, addig, amíg teljesen körülfonja az embert, és végül miközben megüli áldozatát, maga is elpusztul. A burjánzás, a tolvajlás szelleme uralkodik körülöttünk. Félelmesen láthatjuk, egész korszakunkon, hogy nincs megállás, a fejlődés kötelező, a pénzügyi világ diktál, csak előre menekülhetünk. Egyik kölcsönből a másikba, kis karrierből a nagyobba, kis bajból a nagyobba. Egy burjánzó világszellemben élünk. Az egész európai civilizáció gondolatiságának kisiklása benne van ebben a képben. Elindultunk mártírjainktól, akikre mindenki büszke volt, mert életüket áldozták Krisztusért. És ebből a Krisztus hitből született Európa. Ők letették a testüket a megváltásért. És ma eljutottunk az eutanázia, a jó halál kérdéséig, amit nem tudunk még tartalmilag sem megoldani, még a kifejezéseket sem tudjuk, hogyan kellene használni. Hol rontottuk el? Talán ott, hogy az életet összekevertük az éléssel. Az élet céljának nem az üdvösséget tekintettük, hanem a földön való beteljesülést. Ez a folyamat pedig feltétlenül elvezet oda, hogy már maga a földi lét sem értékes. Pedig az élet semmiképpen nem azonos a földi élettel. Az élet egy lökés, egy ihlet, születés, a rugalmasság maga, a lehetőségek tárháza, Isten ajándéka. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Ma nem az a legnagyobb kihívás, úgy látom, hogy az élet vagy nem élet között kell dönteni. Bár ezt próbálják beállítani, és mindenütt valami hihetetlen halálfélelmet oltanak belénk, hallunk betegségekről, földrengésekről, balesetekről és mindenről. Valójában azonban nem ezek a legfenyegetőbbek. Az élet legnagyobb ellensége ma a praxis. A gyakorlati haszon, a földi elérhető tárgyak mennyisége, az emberek rosszul értelmezett elvárása. Civilizációnk minden áron védeni akarja az életet, úgymond. Hihetetlen tömegű pénz és erő hajt minket abba az irányba, hogy az egészséget megóvjuk. Aki azt meri mondani, hogy ez nem jó, arra egyből rásütik a középkori jelzőt. De mégis, tegyük fel a kérdést, nem csúszunk szép lassan abba a csapdába, hogy az élés, a tárgyak életben tartó ereje felcserélődik az üdvösséggel. Görcsösen kapaszkodunk életadó eszközeinkhez, és nem vesszük észre, hogy az ember test, lélek és szellem, és vagy ez a hármasság él, vagy ez hal meg bennünk. Az élet nem lehet tárgyak kérdése. Az élet nem lehet praktikus kérdés. Az élet adatik, az élet ajándék, az élet Isten csodája, és legalapvetőbben is üdvösség. Valami elvehetetlen kincs. Isten adja, hogy a kitapintható testi létünkön túl tudjunk látni és meghallani Krisztustól egy szót. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Amen. Elköszön a szerkesztő Fekete Ágnes. Adásunk után várjuk telefonhívásaikat a 333-111-8-as budapesti számon és a 0630-333-111-8-as mobiltelefonszámon. Várjuk leveleiket, címünk 1146, Budapest, Abonyi utca 21, számítógépes címünk reformatusok@levele.hu. A most hívható szám 333-111-8-as. Áldás békesség!
Te benned bíztunk elejétől fogva. A Református Egyház fél óráját hallották hallgatóink.